A segítő hangja. T-Rádió. A te hangod.
Jó estét kívánok, a mi világunkat hallják, amelyben az EDR rádiókról lesz szó. Egy picit bővebben fogunk beszélgetni majd az illetékessel. Adás a munkatárs Ányos Gábor, én Marosi Anta vagyok, a műsor házigazdája. Balla Ferenccel beszélgettünk, a ProM ZRT elnök vezérigazgatójával. Ez az a vállalkozás Magyarországon, amelyik gyakorlatilag kiszolgálja a rendészetben, és ide sorolandó mondjuk ebben az esetben az országos mentőszolgálat használatos igényeket, nevezetesen az EDR rádiók forgalmazója, jól gondolom, ugye Magyarországon.
Igen, gyakorlatilag nem csak az EDR rádióknak a forgalmazója, hanem emögött egy komplex szolgáltatással. Tehát a magyar készenléti szervezeteknek, így a mentőszolgálatnak, rendőrségnek, katasztrófavédelemnek, a honvédségnek, tehát akár a nemzetbiztonsági szolgálatoknak is, itt 54 ezer felhasználós közegről beszélünk, biztosítunk rádiókat, illetve egy országos rendszert, különböző szakrendszerekkel, egy országos hálózatot, amin a bevetésirányítás és gyakorlatilag maga a készenléti munka zajlik.
Igen. Ugye azt elmondta nekem a beszélgetést megelőzően, hogy a mentésirányításban gyakorlatilag az országos mentőszolgálatnál, a helyi meghatározásban élen járnak. Milyen tapasztalataik vannak a mentőszolgálat tekintetében? Ugye nyilván arra gondolok, hogy a mentők egy picit talán speciálisabb feladatkört látnak el, mint a többiek, vagy nincs különbség?
Én azt gondolom, és úgy is kezeljük, hogy a mentőszolgálat egyike a kiemelten fontos felhasználó szervezeteknek. A tapasztalataink azok, hogy nagyon komoly, nagyon lelkiismeretes és szakértő felhasználók gyakorlatilag az ország teljes területén és átfogóan használják a rendszert, egy 4000-es szintű felhasználó állományról tudunk beszélni, és azt gondolom, hogy minden lehetőséget, minden képességét igyekszik kihasználni az EDR rendszernek, amit jól is tesznek, hiszen ez egy központilag finanszírozott állami rendszer, tehát az ő szolgálatukra van bocsátva.
Igen, de a mentők speciális feladatai azok nem igényelték a speciális berendezések kialakítását, vagy igen? Vagy ugyanolyan berendezéssel dolgoznak, igen, mint mondjuk a rendőrök, vagy a tűzoltók?
Hasonló berendezéssel, de mégis vannak kommunikációs szempontból eltérő szokások, hiszen természetes, hogy a mentőszolgálatnak nem olyan tapasztalata és nem olyan feladatrendszere van, mint a rendőrségnek, ahol mondjuk tömegrendezvényeket kell biztosítani. A mentőszolgálatnak azonban hasonlóan az említett egyéb szervezetekhez egy nagyon biztonságos kommunikációra és nagyon biztonságos eszközökre van szüksége. Itt nem csak a fizikai biztonság, de az információ biztonságot is érintenem kell, hiszen ez egy általunk biztosított országos titkosítású rendszer, hiszen azokhoz a betegadatokhoz, azokhoz az információkhoz senki nem férhet hozzá, amik a mentőszolgálat munkája során jogszerűen keletkeznek. És hát ugye a mentőszolgálat készenléti munkája pedig nagy üzembiztonságú készülékeket és nagy magas rendelkezésre állású hálózatot igényel, úgyhogy ebből a szempontból azért mégis van hasonlóság. Nyilván az együttműködésük inkább kórházakkal jellemző és kevésbé csoportkommunikációhoz adott, de ugyanaz a magas rendelkezésre állás, ugyanaz a megbízhatóság szükséges, és hát ugyanaz az információbiztonság az adatok védelme érdekében.
Nos, ugye annak idején az újságírók abból űztek sportot, hogy lehallgatták a mentőket, a tűzoltókat. A rendőröket talán nem sikerült annyira, mindegy, nem emlékszem már pontosan, és ugye ez volt az oka annak, hogy a szemfüles újságíró sokszor még a rendőröknél is hamarabb odaért egy-egy helyszínre, és tudta mindazt közvetíteni, ami ott történt. Nyilván az önök rendszere ezt kizárja, tehát nem lehet lehallgatni.
Igen, én ezt meg tudom erősíteni. Gyakorlatilag nagyon sok panasz volt a korábbi országos készenléti rádiórendszerek kapcsán, amelyek a szervezetek kezébe voltak, és ugye ezek jellemzően olyan analóg rádiórendszerek voltak, amelyek jól biztosítottak helyjel, közzel, magasabb rendelkezésre állással, de nem megfelelő információbiztonsággal feladatokat, és valóban ez egy, a korábbi rendszereknek egy igazi kritikája volt, hogy az adatokról nem tudtak gondoskodni. Funkcionálisan ugye be tudták tölteni a szerepüket helyel közel, bár nem feltétlen országos szinten, és nem ilyen rendelkezésre állással, de az információbiztonság feltétlen kritikus volt, és problematikus volt, és az ön által említett események valóban megtörténtek. Ez vezetett ahhoz, hogy egy olyan országos rendszer kerüljön kiépítésre, amelyet minden készenléti szervezet használ, és központilag titkosított információkkal nemzetközi szinten te a kettes titkosítással rendelkezik.
Na most azt is tetszett mondani a beszélgetést megelőzően, hogy önök tudnak gondoskodni a hangfelvételekről is, tehát amit beszélnek ezeken a rendszereken, az valahol rögzül automatikusan?
Igen, nem is teljesen automatikusan. Ezek a lehetőségek a felhasználó szervezetek kezébe vannak adva. A ProMZRT szakrendszereket biztosít, így a mentőszolgálatnak a bevetés irányításához helymeghatározási rendszert biztosít, állapotjelzéseket tudnak küldeni a központba, és ugyanígy maga a mentőszolgálat tud a diszpécser állomásaik, az általunk biztosított diszpécser állomásokon gondoskodni arról, hogy a kommunikációk megőrzésre, rögzítésre kerüljenek.
Tehát nyom egy entert mondjuk a kezelő?
Így vagy van, be van állítva gyakorlatilag a diszpécser állomáson hangrögzítés, és annak megfelelően azon a kommunikációs eszközön az összes bejelentés folyamatosan rögzítésre kerül, nyilvánvalóan azért, hogy egy bizonyos probléma esetén bármilyen betegjogi vagy egészségügyi szempontból releváns, vagy akár, hát sajnos ugye előfordul, hogy a mentés esetében is vannak balesetek, és azoknak az analizálása szempontjából ki mit hogyan cselekedett, ehhez a hanganyagok rendelkezésre álljanak.
Visszakereshető.
Így van, abszolút visszakereshető. Ez mi rendszert biztosítunk a mentőszolgálat részére is, ugyanakkor maga a ProMZRT ezekhez az adatokhoz nem fér hozzá, tehát csak a felhasználó, maga a mentőszolgálat a mi rendszerünkön rögzít, de azt a titkosítási algoritmust, ami egyébként nagy büszkeségünkre egy hazai magyarországi titkosítási fejlesztés, külső cég végezte, és állítattuk be ezt a mentőszolgálathoz és a többi szervezethez is, és gyakorlatilag saját maguk, még általunk is elburkoltan végzik az adatokat, az adatoknak a rögzítését, azaz mi hardvert, egy rendszert biztosítunk, de az adatokhoz természetesen nem férünk hozzá, hiszen azok a mentőszolgált adatai, amik az egészségügyi feladatok kapcsán keletkeznek.
De hát gondolom, hogy azért csak visszakereshető, hogyha valaki turkál az önök archívumában.
Teljes körűen visszakereshető, értelemszerűen. Úgyhogy ezt úgy végzik el, hogy konkrét azonosítókat tudnak adni a részünkre, mi pedig egy titkosított hangfájt átadunk, amely titkosított hangfájt csak ő tud kibontani, hiszen az ő általa végzett titkosítással van védve. Igen. Ugyanakkor időre vonatkozóan, megfelelő idősíkon beazonosítva a konkrét eseményt, a hangfájl biztosítható, de ugyanilyenek a helymeghatározási adatok is. Nem egyszer előfordul, hogy adott esetben egy balesettel kapcsolatos eseménysorozat tekintetében szükséges az, hogy szirénázott a mentőautó, mikor és hol járt pontosan.
Ezt is ki tudja mutatni?
Teljes körűen ki tudjuk mutatni.
Függetlenül attól, hogy a személyzet elindított valamit a mentőautóba, vagy sem?
Igen, a rendszeren ez kimutatható. Ez általában olyan esetekben kerül erre sor, hogyha valóban egy baleset kapcsán mondjuk maga bírósági megkeresés érkezik, és sajnálatos módon szükséges ennek az eseménynek a teljes körű feltérképezése, ez az adatokat természetesen biztosítjuk.
Na most egy nem túlságosan provokatív kérdés, talán inkább életszerű, hogy akkor ez azt is jelent, hogy adott esetben azt is rögzítik, azt a beszélgetést is rögzítik, ami a mentőautóban zajlik?
Nem. Az a beszélgetés az abszolút nincs rögzítve. Tehát a mentőautó rádiója, amikor kommunikál a diszpécserrel, a mentőszolgált diszpécserével, azt rögzíti gyakorlatilag a rendszer, de úgy, hogy a mentőszolgált diszpécsere rögzít, tehát ő az, aki eldönti, vagy a mentésszolgált diszpécserei döntik el az adott kommunikációkról, hogy rögzítésre kerüljenek vagy sem. Nyilván a feladatokhoz igazodóan én azt félelmezem, hogy túlnyomó részt ezek rögzítésre kerülhetnek.
Értem. Még ugye az is kérdés lehet, hogy most elindult egy új fajta rendszer, lehet, hogy nem fogom tudni pontosan nevét, de hát laikusként talán megbocsátja nekem, aminek ugye az a lényege, hogy a mentő autó személyzete hozzáfér a beteg korábbi egészségügyi adataihoz. Ez az önök rendszerén keresztül működik, vagy egy más rendszeren keresztül?
Ez egy más rendszer, ez a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-nek az egészségügyi térrel kapcsolatos fejlesztését illeti. Gyakorlatilag ezeket teljes nagy koncepció egészét képezik. Azt gondolom, hogy mind a mi rendszerünk, mind az ő fejlesztéseik azt célozzák, hogy a mentőszolgált munkatársai minél hatékonyabban, minél gyorsabban tudjanak hozzáférni információkhoz, minél jobban tudják ellátni az adott esetben a beteget, és hát minél hatékonyabban és gyorsabban tudják elvinni az egészségügyi intézményhez.
Van-e olyan probléma, amivel még kísérleteznek megoldani? A mentőket nézzük.
A mentőket nézve? Igen. Azt gondolom, hogy itt éppen folyamatban van egy közös gondolkodás a mentőszolgálattal, és annak egy közbenső eredményéről reméljük, hogy hamarosan egy kormány előterjesztésben is beszámolhatunk, hogy azok a legfontosabb kórházak, egészségügyi intézmények, amelyek a mentőszolgálattal folyamatos kapcsolatban állnak.
Tehát mondjuk baleseti azoknak, intézet, mondjuk.
Így, abszolút igen. Itt jellemzően sürgősségi osztályok, akutellátást biztosító osztályok, ahol valóban életvédelmi soron kívüli beavatkozásra lehetnek szükségesek. Itt kell indokolt, hogy a mentőszolgálattal közös kommunikációs eszközpark is legyen. Jelenleg ez
most is van.
Nincs meg.
Ugye a baleseti ambulanciájánél láttam egy berendezést.
A mentőszolgálat biztosítja a saját eszközparkjából, és nagyon, nagyon, hogy úgy mondjam, nem teljes körűen tudja ezt megtenni.
Aha.
Hiszen, és én ebben nagyon becsülöm is a szervezetet, hogy azért a gazdálkodási lehetősége erősen limitáltak, ahhoz képest én azt gondolom, hogy nagyon hatékonyan dolgozik, és ebben próbáljuk őket támogatni.
Tehát mondjuk lesz az ambulancián egy EDR rádió, és akkor az sipog, vagy nem tudom, mit csinál.
Igen, várhatóan.
Hogyha jön a mentő, és visz egy olyan beteget, amit ott tudnak csak ellátni például.
Így
vagy
van,
egy stroke központba, ugye most ez van a fő fókuszban, az EKG szív problémák is ugye ott vannak még a TCR rádió kapcsán, de az már úgy tűnik, hogy egy lerendezett dolog. A szívcentrumba megkapják a szívhangját a betegnek, és ott eldöntik, hogy infarktusa van, vagy nincsen. Sokat segít egy kardiológus háttérben így, de akkor gondolom, hogy ez is valami hasonló lesz, hogy a baleseti intézet, ha már így eljött, akkor kap egy EDR rádiót.
Igen, igen. Itt a legfontosabb például a baleseti intézetet, ahogy említette, illetve számos kiemelt kórház sürgősségi osztályán lesznek EDR rádiók ugye elhelyezve gyakorlatilag asztali és kézi rádiók egyaránt, hiszen ezeken a helyszíneken nagyon sokszor nagyon gyors havária helyzetek vannak, ebből adódóan nem megengedhető az, hogy
ne legyenek felkészülve.
Vadásszák egymás telefonos elérhetőségeit. Az EDR rádiónak azt gondolom, hogy garantálta a rendelkezésre állása, a biztonsága, és ez a mentőszolgálatnak segít, a kórházaknak segít, de végső soron az a lényeg, hogy a betegellátás segíti. Az ő stabil, biztonságos együttműködésük azt gondolom, hogy az állampolgárok egészségügyi ellátásához elengedhetetlen.
És akkor ezt a mentés irányítás kezeli, ő riasztja ezeket az osztályokat, vagy a mentőautó?
Ezeknek az együttműködését a mentőszolgálatra bízzuk. Tehát a mentőszolgálat szervezi ezt a részét, mi itt érdemileg mindenképpen eszközökkel, technikai ellátással szeretnénk támogatni, és úgy néz ki, hogy ebben van is együttműködés mind a két minisztérium között, mind pedig nagyon stabil és hatékony együttműködés a mentőszolgálat és közöttünk. Én azt gondolom, nagyon erőteljesen remélem, hogy jövő év elején ennek már eredménye is lesz, és láthatóak és működő rádiók lesznek elhelyezve az ilyen rendkívül fontos betegellátó helyszíneken.
Balla Ferenccel beszélgettünk az elmúlt időszakban, a ProM ZRT elnök vezérigazgatójával, EDR rádiók, mentésirányítás, készülékek, helymeghatározás, hangrögzítés, ezekről volt szó. A zene után pedig folytatjuk egy másik témával. We'll be right back.
T-Rádió. Ami felvizet.
Valakik meghamisították, helyesebben egy áll Facebook oldalt hoztak létre az országmentő szolgálat színeiben. Mekkora probléma ez így önmagában, és mi lehet belőle? Esélyek, lehetőségek. Bor Olivért kérdezem, Nemzeti Kibervédelmi Hivatal sajtófőnöke.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, ez egy valós jelenlévő probléma a közösségi portálok használata során, amit szerkesztő úr is említett. A Facebook az idei év utolsó negyedévében először tett közzé olyan hivatalos adatokat, amelyben publikálja az aktuális évnek a statisztikáit, amelyben többek között leírták ezekben a kutatásukban, kutatási eredményekben, hogy az idei első fél évben körülbelül 837 millió spamet és egyéb olyan bejegyzést távolítottak el a közösségi oldalok moderátorai, amelyek valamilyen formában nem feleltek meg a Facebook hivatalos felhasználási feltételeinek. Ebből többek között 2,5 millió töröltek azért, mert különféle gyűlöletbeszéd kategóriába estek. Körülbelül 21 millió volt szexuális tartalmú vagy online zaklatási tartalommal felvértezett oldal. Körülbelül 3,5 milliót vettek erőszakos megosztásnak, illetve szintén nagy arányban vannak jelen profilok is, amelyek mögött nem áll valós személy, vagy nem állnak valós személyek, valós szervezetek, és mások nevében hozzák létre ezeket, illetve valakinek a nevében kezdenek el posztolni, üzeneteket megosztani ezeken a közösségi portálokon. Összesen körülbelül 600 millió ilyen felhasználói profil bukott meg az úgynevezett valódiság teszteken. Nagyon fontos megjegyezni, hogy még mindig nem sikerült teljesen vegy tisztára leszűrni a közösségi portálnak a felhasználói közösségét, közönségét. A mostani nevező tisztogatás után is körülbelül azt lehet mondani, hogy 3-4% az a felhasználói profil, ami mögött nem valós személy, vagy pedig valamilyen ártó szándék lapulhat meg, és itt talán el is eszhetünk ahhoz a pontot, hogy mi motiválhatja azokat az embereket, akik mások nevével posztolnak, illetve feltörnek Facebook oldalakat.
Vagy hamisítanak.
Vagy hamisítanak ilyen Facebook oldalakat. Én úgy gondolom, hogy a motiváció elsődlegesen az ártó szándék, illetve ezen belül is mondjuk a lejárató szándék motiválhatja, illetve a rossz hírnév keltése.
Rendben van, de hogyan tudok védekezni? Vagy van-e szankciója? Tehát bünteti-e valaki, hogyha az Országos Mentőszolgálat nevében létrehozok egy Facebook oldalt?
Mindenféleképpen van szankciója. Az más kérdés, hogy nagyon nehéz ezeknek tulajdonképpen utána járni. Nem is igazából lehet hallani, hogy valaki ellen azért indult volna büntető eljárás, mert mondjuk egy hamis profilt hozott létre, vagy pedig valakinek a nevében posztolt volna különböző közösségi oldalakon, de kifejezetten tiltja maga a Facebook is a saját szabályzatában, hogy hamis profilt hozzanak létre, illetve valóban adatokat adjanak meg, vagy azok megadásával kreáljanak.
Jó, de ezzel csak azt lehet elérni, hogy legfeljebb kitiltják, vagy letiltják, vagy nem tudom, mit csinálnak vele, mindegy, tehát megszűnik az oldal, de igen. Akkor majd egy másik valaki fog egy másik oldalt nyitni valahol.
Igen, sajnos ez egy konstans probléma, hogy azt tudjuk tenni legegyszerűbb esetben, hogy fogjuk, és jelentjük a Facebookon, ha már a Facebookról beszélünk, hogy hamis weboldallal találkoztunk, többféle kategóriát meg lehet jeleníteni ennél a Facebookos jelentésnél, hogy mi az, ami nekünk aggályos, és mi az, amit észleltünk. Az a tapasztalat, hogy amúgy a Facebook szokott tenni az ügy érdekében mindenféleképpen, de nekik is nagy problémát jelent ez, hogy a körülbelül mintegy 15 ezres humán erőforrás, moderátori csoport, aki ezeken az adminos dolgokon dolgozik, hogy törölje azonnal ezt a profilt, illetve törölheti azonnal ezt a profilt, meg mi alapján lehet megállapítani, hogy ez tényleg esetleg egy fake profil, vagy nem fake profil. Ezt követően beléptek olyan többfaktoros azonosítási módszerek is, hogy megpróbálják beazonosítani ténylegesen a felhasználót, bekérhetnek tőle személyigazolványt, vagy például mindenfajta személy azonosításra jogosító dokumentumot is, de ez egy igen macerás procedúra, hogy ebből ki lehet hallani, hosszadalmas, nagyon hosszú időben tart, mire tisztázzák ennek a fióknak a státuszát, és időközben, ahogy ön is említette, további kamu profilokat lehet igazából létrehozni. Tehát nagyon-nagyon nehéz igazából utána menni ezeknek a dolgoknak.
És olyat nem lehet csinálni? Csak most úgy fantáziálok, hogyha valaki létrehoz egy ilyen áll profil oldalt, vagy hogy kell ezt mondani, laikus vagyok,
hogy akkor fékoldalt, álloldalt, igen.
Így van, és hogyha azt kiderítik, hogy ez ki volt, akkor nem csak azt az oldalt számolom föl, amit ő összerakott hamisan, hanem minden olyan oldalt, ami az ő neve alatt fut. És kész. Mert utána mi történik? Hát neki kell majd valóban adatokkal csinálni egy új oldalt, hogyha bármit szeretne, akkor meg azért lehet kizárni. Tehát azt szeretném körbejárni, hogy azért tessék megnyugtatni engem, hogy nem lehet büntelenül mindent megtenni a neten.
Minden bizonyan nem lehet mindent büntelenül megtenni a neten. Ugye a magyar büntető törvénykönyvben is szigorú büntetési tételekkel szankcionálják a személyes adatokkal való visszaélést is. Tehát erre létezik gyakorlat is.
Tehát már azt lehet büntetni, aki azt mondja magára, hogy ő Kovács József, pedig Németh Zoltánnak hívják.
Ezt így azért ebben a formában nem merném határozottan kijelenteni, mert amíg nem él vissza semmilyen eredeti embernek a személyes adatával, addig igazából nem lehet esik bűnteni. Bele a szankcionálható kategóriába.
De ha véletlenül talál, tehát itt a vaktyúk is talál szemet alapon, véletlenül egy olyan ember adatait adja meg sajátja helyett a Facebookon, aki egyébként létező.
Igen.
Ugye a gyerekek például a szülők nevével operálva csinálnak ilyen oldalakat, akkor azért csak lehet valamit büntetni az illetőn, nem?
Én legfeljebb, kettő
válaszolom. Hát azt lehet mondani, hogy szándékos vagy nem, hát nyilván nem szándékosan mondjuk, csak eltalál.
Igen, én inkább a szándékossághoz közelíteném ezt, tehát hogyha valaki létre akar hozni egy ilyen hamis profilt, és felhasználja egy másik embernek a személyes adatait, én ebben csak én mértékben tudom jelenlevőnek hinni azt, hogy ő
életrafált.
Igen, hogy ez nem volt szándékos, ha ez már pedig szándékos volt, tegyük fel, akkor igazából annak az embernek a valódi identitását használja fel arra, hogy ő bizonyos dolgokat...
Hát vagy a vállalatról, ugye országos mentőszolgálatra indultunk.
Így van, vagy pedig az országos mentőszolgálatnak a profiloldalát használja fel akármilyen mondjuk téves híreknek a terjesztésére, de akár károkozást is lehet. Nem csak eszmeit, hanem anyagit is.
Hát igen, mert azt is mondhatja, hogy gyerekek, mindenki írjon, akinek valami rossz tapasztalata van a mentőkkel,
és így akkor van, mit és tudom el fogják árasztani a mentő oldalát.
Vélt vagy valós rossz tapasztalatokkal.
Igen, vélt vagy valós rossz tapasztalatokkal, ami ugye már is a rossz hírnévkeltés felé sodorja az ember, de ez már mind én azt gondolom, hogy szintén büntetőjogi kontextusban értelmezhető. Mindenazonáltal, hogyha ilyet észlelünk, tényleg, hogyha hamis profillal találkozunk, akkor mindenféleképpen jelenteni kell a Facebooknak is, illetve ha úgy érezzük, hogy minket valós kár ért, sérelemért, és mondjuk tényleg van ennek háttere is, akkor feljelentést kell tenni az adott hatóságnál, akik el fogják indítani ezt a nyomozati tevékenységet.
Amikor megbeszéltük önnel, hogy beszélünk, akkor még ez a mentőszolgálatos probléma nem volt ismert, ez aztán később derült ki. A mentőszolgálat egyébként nagyon helyesen a saját Facebook, eredeti Facebook oldalára kitette a felhívást, hogy tessék vigyázni, hamisítanak bennünket. Tehát ő a maga oldalra azt hiszem, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy tisztán lehessen látni ebben a dologban. De akkor ugye még erről nem volt szó, akkor csak arról beszélgettünk, hogy mennyire fontos gondoskodnunk a saját közösségi oldalunknak a biztonságáról. Ugye ez volt az eredeti témánk.
Igen.
Ebben mi az, amit fontosnak talál elmondani?
Igen, egy gondolat erejéig engedje meg, hogy visszacsatoljak még az előző felvetéshez. Létezik egy úgynevezett hamisítás elleni nemzeti testület, amely 2008-ban alakult, amely szervezet pont a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni fellépést szeretné igazából hatékonyabbá tenni, és itt lehetőség van mindenfajta ilyen észlet, sérelmeket bejelenteni, és pont az egyik feladata, hogy az ilyen hamisított oldalak ellen megpróbáljon fellépni. Természetesen a tudatosság növelő felvilágosító programok, kampányok szerepelnek az ő esetükben is az első helyen.
Hát akkor nem csak a szellemi termékek hamisításával foglalkoznak, tehát ilyen szerzői jogok, meg nem tudom mivel?
Nem. Ez egy nagyon-nagyon tág kör, és igazából...
És akkor ebbenek egy része elfér.
Ennek egy része. Uh-huh. Így van. Csak ennyit szerettem volna még hozzáfűzni. A második felvetéshez, ahogy ön is említette, a Facebookon, tehát, hogy maradjunk szigorúan a Facebooknál, ugye, mint ahogy a mentőszolgálatnál is azt az oldalát érte gyakorlatilag egy incidens. A Facebook profilunkat is számos adatvédelmi beállítással lehet biztonságosabbá tenni. Tökéletes biztonsági rendszer nem létezik. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a biztonsági pajzson a rést azt szűkíteni lehet, de megszüntetni gyakorlatilag a technika fejlődésével gyakorlatilag lehetetlen. Ahogy fejlődik a technika, úgy fognak mind a kibarbűnözők, mind pedig az árti szándékú emberek is egyre inkább fejlődni, és ahogy napvilágra kerül egy-egy új probléma, annak a megoldása is nyilvánvalóan előbb-utóbb be fog következni, tehát ők is egyre inkább szofisztikáltabbá, egyre inkább találékonyábbá fognak válni. De ehhez elengedhetetlen az, hogy próbáljuk megelőzni a problémát, és ez a Facebook amúgy meg nagy segítséget tud adni, mert az adatvédelmi beállítások között számos olyan dolgot lehet eszközölni, amely biztonságosabbá tudja tenni akár a mentőszolgálat Facebook oldalát, akár a civil felhasználó saját személyes oldalát is.
És ezek az adatvédelmi beállítások, ezek jelszó, vagy be kell x-elni valamit? Én nem, az a baj, hogy most beszélünk valamiről, bevallom férfiasan, én nem vagyok Facebookos.
Nagyon-nagyon sok rétű.
Eredendően. Tehát ott egy csomó minden lehetőség van ezek szerint.
Nagyon sok lehetőség van. Én mondjuk, akár kezdhetjük a jelszóval is, ha már így szóba jött. Én azt gondolom, hogy a jelszavaknak a védelme az egyik legfontosabb dolog mindenfajta ilyen online közösségi térben végrehajtott jelenlét során. Én azt tudom javasolni, hogy minden esetben akármilyen online közösségi platformot, vagy e-mailezést, bankolást, bármit használunk, mindenhol más jelszóval próbáljon meg operálni. Ne az legyen, hogy
egy jelszóval
dolgozik, legyen mindenhol. Igen, tehát ne egy
vagy 1-2-3-4-5-6,
így. Vagy a 4 csillag, igen, a klasszikus 4 csillag, 1-2-3-4. Mindenféleképpen törekedjünk arra, hogy a Facebook jelszavunkat sehol máshol ne használjuk az interneten, ne osszuk meg ezeket a jelszavakat, tehát ne írjuk ki sehol, hogy ez a jelszavam, ne írjuk fel a monitoromra se, egy cefire, hogy ez a jelszavam, ne mentsük el a telefonunkba, ne írjunk egy post-it cédulára, a pénztárcámban egy emlékeztetőt, hogy már pedig itt és itt ez a jelszavam, tehát legyek én az egyetlen olyan ember, aki tud akár a Facebook jelszavamról, vagy a e-mailes jelszavaimról. Ugye, én azt tudnám javasolni, hogy ahogy már szóba hoztuk, kerüljük a jelszó megválasztásakor a születési dátumot, kerüljük a nevünket, gyakran használt jelszavakat, nehezen kitalálható legyen ez a jelszó. Mindenféleképpen tartalmazzon például kis és nagy betűt, tartalmazzon számokat, hogy legyen alfanumerikus a jelszavunk. Tehát sok-sok fajta technikát lehet itt választani. Ha esetleg több fiúkkal rendelkezünk, mert mondjuk kezelek is egy-egy oldalnak a fiókját, ahhoz se választom ugyanazt a jelszót, mint az én saját privát Facebook oldalamnak a jelszava.
Tehát mondjuk, aki a mentőszolgálatnál az operátor, az ne ugyanazt a jelszót használja, mint a saját rendszereivel.
Meg mondjuk ne azzal a jelszóval lépjen be a saját mentőszolgálatos gépére, amivel be fog lépni majd később a Facebookba is. Mert ugye, hogyha megvan egy jelszó, akkor már nagyon könnyű. Megkönnyítjük igazából a dolgát az ártó szándékú embereknek, és még azt tudnám javasolni, hogy ez a jelszó mindenféleképpen legyen 6-8 karakternél hosszabb, de akkor sincsen nagy gond, illetve igazából akkor lesz kevésbé nagy a gond, hogyha esetleg egy mondatot használunk jelszónak.
Anyám tyúkja, kész.
Például, igen.
Ugye most mi valamiről beszélgetünk, ami azért fontos, mert abban a percben, hogyha az én Facebook oldalamra be tud lépni más, ő el tudja érni az összes kapcsolatomat. Tehát én ezt megismeri, de mondjuk ebbe az irányba én most nem mennék el, mert ez már egy ilyen biztonsági kérdésköröket, ilyen nemzetbiztonsági kérdésköröket is felvett talán. Inkább azt mondom, hogy aki belépett az oldalamra, az onnan, attól a perctől kezdve tud küldeni bármit az én kapcsolataimnak abban a szűk körben, amit én kiépítettem, nem tudom én, hosszú idő alatt, így van?
Ez így van sajnálatos módon. Igen. Hogyha egyszer beléptek az én Facebook oldalamra, akkor onnantól kezdve nyilvánvalóan a Facebook oldalamon lévő kapcsolati hálómat az teljes egészében használják. Ők elérhetik.
Tehát kompromittáló fényképekkel, egyebekkel
abszolút, mindennel,
megtüzdelhetik mindennel. A baráti körömet.
És ez egy nagyon fontos tény, amit most tetszett említeni, hogy egyszer, ami felkerült a közösségi portálokra, az gyakorlatilag ott is marad. Tehát, hogyha egyszer én kitettem egy fényképet, még akkor is, hogyha én azt letettem, kitettem egy posztot, még akkor is, hogyha én azt letettem, onnantól kezdve az gyakorlatilag önálló életet élhet.
Ugye ezt a felhőben vagy hol?
Akár a felhőben is, de sokkal praktikusabb dolgot mondanék, és egyszerűbbet bárki lementheti az ismerőseim közül. És nem biztos, hogy annak az embernek, aki akár az ismerősöm, annak ugyanolyan biztonságtudatos gondolkodása van, mint nekem.
Igen.
Mert mondjuk bele sem gondol, hogy abból neki, meg nekem bajom származhat, hogyha esetleg letölti az én fényképemet, és felhasználja máshol, mert ugye ez feljegyhet innentől kezdve, és tényleg önálló életet élnek. Ezek a bejegyzések, meg ezek a posztok innentől kezdve, meg a fényképek.
Igen, szerintem ennyi bőven elég, hogy a mentő dolgozók elgondolkozzanak, de ha már még itt ennél a témánál tartunk, bár ezt nem beszéltük meg előre, csak úgy ide kívánkozik, hogy azok is szülők, a mentő dolgozók is lehetnek szülők, és ugye én azt látom, hogy a gyerekek körében, ugye nem tudom, hogy hány éves kortól lehet valakinek önálló Facebook oldala, mert valaki azt mondja, hogy 13-16, nem tudom, én nem ismerem ilyen értelemben az előírásokat. Egy biztos, az általános iskola 5. osztályában járó, vagy 6. osztályában járó gyereknek nincsen jogosultsága saját Facebook oldalt kialakítani, az csak úgy megy, hogyha hamis adatokat használ.
Igen. Meghamisítja például az életkorát.
Meghamisítja az életkorát, vagy a nevét, mindegy. A lényeg az, hogy, mert ugye divat.
Igen.
A gyerekek körében divat. Van már Facebookod? Nincs, akkor sehol nem vagy divat.
Ez így van sajnos.
Igen. De mit tudunk tenni, itt innen jön a kérdés, mit tudunk tenni, semmit, annak érdekében meg is válaszolom magamnak, csak a szakember véleménnyel fontos lenne, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy legalább ezek a szabályok, ezek valahogy betarthatóbbak legyenek. Ugye nem kérhetek el a születési helyi, bár elkérem, de mást ír be. Tehát biztos, hogy van valami saját személyes, azonosító személyi szám mondjuk. Tehát azt is el lehet lopni, vagy ki lehet találni. Tehát meg az már beleütközik az adatvédelmi jogszabályokba. Tehát mi a megoldás egy szülőnél mondjuk arra, mentődolgozó, rengeteget dolgozik, a gyerek rákattant a Facebookra, de nem is lehetne neki még Facebookozni.
Én azt gondolom, hogy a Facebookot ne kategorizáljuk be az ördögtől való zsákba. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szülők fogadják el, hogy ez már egy felgyorsult világ. Ez már egy más élet, amiben ők nőttek fel, amiben ők nevelkedtek és szocializálódtak. Ez már igazából az online gyerekeknek a világa. Ez az online világ, ez teret nyert mindenhol.
Persze, az unokám is ebben fog fölnőni.
Így van. És ha elveszük a gyerekektől ezeket az elektronikai eszközöket, amiken be tud jelentkezni, a tableteket, a telefonokat, a számítógépet, ha letöröljük ezeket az applikációkat, a közösségi portálos applikációkat, vagy akár a profiljukat kitöröljük, tehát nem engedjük meg őket regisztrálni, nehogy Isten, rendszeresen beleolvasunk a csetelésekbe, beleolvasunk a levelezésekbe, azzal valójában még jobban ki fogjuk engedni a kontrollt a kezünk közül. Ezért a legfontosabb dolog az egészben, hogy őszintén beszélgessünk a gyermekeinkkel, és tanuljuk meg együtt biztonságosabbá tenni a közösségi portáloknak a használatát, és beszéljünk erről az egész internetezési szokásról, és legyen jelen nem csak a gyermek életében, hanem az egész családnak az életében az online tér és a közösségi portál, mert a túlzott tiltás, meg a teljes egészében a mindentől elzárkózó tiltás az ellenkezőjét is kiválthatja a gyermekben. Persze ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy a gyermekek, tehát mondjuk akár a mentő szolgálatnál dolgozó szülőknek a gyermekei ki vannak téve egy olyan sajnálatos módon egyre nagyobb teret nyerő kifejezésnek, ami az online zaklatást jelenti. És ugye ez egyre gyakoribbá válik az internet és a telekommunikációs eszközöknek a térnyerésével, de akkor sem szabad, én azt gondolom, de facto tiltani mindent, ami közösségi portál.
Jól van. Borol Olivérrel beszélgettünk, Nemzeti Kibervédelmi Hivatal sajtófőnöke. Köszönöm szépen. Eddig tartott a Mi Világunk, amelynek munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Az Életrádió. T-Rádió.